Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Mert nagy az Úr, és igen dicsérendő, és nagysága kifürkészhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásod, és a te híveid áldanak téged. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Háló a dicsőség, Atya Isten néked, Szent Fiú Isten, végasztaló lélek, most és örökké magasztaljon téged, örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, kifürkészhetetlen az ő bölcsessége. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert elfogadtam kegyelmedet, és sokféle ajándékodat, de nem teremtem álhatatosan a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem magadtól örökre, hanem munkálkodj bennem új életet teremtő szent lelkeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Önök felség szent
Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Ó, bár csak ezer nyelvem volna, angyalokéval érne föl, mindegyik versenyezve szólna, teljes szívemnek mélyéből, dicséretedre Istenem, ki annyi jót művel.
Imádkozzunk! Mindenható Úristen, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy, kérünk ajándékozz igaz hitet mindegyikünknek, és töltsd ki szívünkbe a te szeretetedet, hogy örök életre jussunk a te ígéreted által, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Mert ő a te szent fiad veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepén hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 11. részében, a 33. verstől a 36. versig. A következőképpen. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és milyen kinyomozhatatlanok az ő útjai. Ugyan kiértette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene adnia. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés alap igéket, melyeket megírva találunk János evangéliumában, a 3. fejezetben, az 1. 11 versben a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincsen vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az úgását, de nem látod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ez Isten igéje. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Szent Háromság ünnepén könyörgünk most Szent Lelkedért, a megértés lelkéért, a bátorság lelkéért. Kérünk téged, jöjj közénk, ülj mellénk, ünnepelj ma is velünk. Add meg és mutasd meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. Amen. Szeretett gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, általában azt gondolom, amikor meghalljuk Nikodémusnak a történetét, akkor mindig egy picit ilyen sajnálkozóan gondolunk Nikodémusra, hogy hát szegény farizeus ember, mennyire bátortalan, mennyire keresi a helyét, mennyire próbál Jézushoz közel kerülni, hogy, és milyen nehéz neki, hogy az éj leple alatt kell Jézushoz elmenni, és igazából azt olvastuk ki ebből az igaz szakaszból, hogy még a kérdéseit sem tudja feltenni a mesternek, a rabbinak. Szegény Nikodémus, annyira rászorul valami bátorításra. Olyan jó lenne, ha úgy távozna, olyan jó lenne, azt olvastuk volna ebben a mai textusunkban Nikodémus oldaláról, hogy igen, ő megkapta a választ, megkapta mindazt, amire ő vágyott, amire szüksége van. Mégis több ez a történet, mégis János evangéliumának ez a bizonyságtétele leírása mégis sokkal több, sokkal gazdagabb. Nikodémus nem azért ment éjszaka természetesen Jézushoz, mert félt. Nem azért ment Nikodémus Jézushoz éjszaka, mert rettegett a kortársaiktól, rettegett attól, hogy elveszti az állását, félt attól, hogy egzisztenciális válságba kerül, hogy a nagy tanácsból majd kiteszik a szűrét. Minden távol, minden közel-keleti országban, nem csak 2000 évvel ezelőtt, ma is, az este, az éjszaka az, amikor az emberek leülnek egymással beszélgetni. Már nincs hőség. Az éjszaka az a napszak, amikor valóban mi is ezt érezzük, valóban feltörnek, vagy feltörhetnek bennünk valódi, igazi, spirituális kérdések. Az éjszaka az, amikor érezzük, hogy megszáll bennünket az ihlet. Az éjszaka annak a ideje, amikor a kérdéseinket megtudjuk és meg lehet fogalmazni. Nikodémus ezért ment éjszaka. Nem azért, mert félt, és nem azért, mert retteget valakitől. De ki is ez a Nikodémus? Mit tudunk róla? János evangéliumában azt olvassuk a 7. illetve a 19. fejezetekben, 7. fejezetben azt olvassuk, hogy ő az, aki a nagy tanácsban ő felemeli a szavát, nem biztos, hogy csak Jézus mellett, a törvényesség mellett. Nikodémus egy farizeus, a 70 tagú nagytanácsnak a tagja, a zsidó elit tagja, a zsidó társadalmi élet elitjébe tartozik. Ő az, akinek valóban a szavának súlya van, ő az az ember, akire hallgatnak. Ő az, aki valóban érti, tudja és ismeri a törvényt. Nem csak a nagy tanács tagja, hanem a nagy tanács három nagy csoportjának, az egyikének, a farizeus csoportnak a tagja. Tanító, mester, rabbi. Épp úgy, mint Jézus. Ahogy ő Jézust megszólítja. 7. fejezetben azt olvassuk, hogy a nagy tanács előtt kimere állni az igazság, vagy Jézus mellett. Azt mondja, hogy nem lehet elítélni senkit sem úgy, hogy ne hallgattassék meg, hogy mindenkinek jár az ártatlanság vélelme. Mindenkinek joga van arra, hogy elmondja, hogy mit is gondol. Elmondja azt a történetet, azt a kontextust, amit ő maga élt át. 19. fejezetben pedig azt olvassuk, hogy Arimátai Józseffel együtt elkérik Pilátustól Jézus testét, és Nikodémus 100 fontnyi, közel 30 kilónyi, nagyon drága kenetet visz Jézus testére, hogy megkenjék a zsidó rítusok szerint. Érezzük, hogy komoly változás van Nikodémusban. És János evangéliumában itt nem véletlenül azt gondolom, hogy az elején található Nikodémusnak a története. Második fejezetben János evangéliumánál a kánai mennyegzővel indul Jézusnak a működése, de mégis utána következő részekben, amikor Jézus megtisztítja a templomot, akkor lép fel először Jézus, és utána Nikodémus története, Nikodémussal való találkozásnak a leírás következik. Kánai mennyegző, egy igazán emberi, egy igazán hozzánk közel álló, az emberek ünnepeiben résztvevő Jézus arca jelenik meg előttünk. Majd amikor megtisztítja a templomot, korbácsot fon és kiűzi azokat, akik megszentségtelenítik a templomot, és valóban Jézus, mint egy ilyen jelképes, prófétai szerepben megmutatja és az emberi arcát. Megmutatja Jézus azt a belső, jó értelemben vett dühét, feszültségét, hogy igen, ő azért jött, hogy rendet rakjon, hogy megtisztítson, hogy bátorítson, hogy elmondja, megmutassa azt az utat, amit nekünk is járnunk kell. És itt van előttünk Nikodémus története. Jól ismerjük. Bibliaórákon, gyerek, Isten tiszteleten biztos sokszor elénk került ez a történet, és nagyon beszédes Nikodémus neve. Nikodémus neve két szóból tevődik össze, a Nikoszból, a fiatalok, ha Nike cipőt vagy Nike pólót hordanak, akkor jól ismerős, győzelmet jelent. A démosz, az pedig népet, győztes népet jelent Nikodémusnak a neve. És János evangélista számára tudatos, hogy Nikodémus nevét használja először még csak úgy, amikor még Nikodémus, mint a beképzelt, látszólag beképzelt, törvénytudó, a törvénnyel tisztában lévő, Jézussal egy szintre emelkedő rabbiként jelenik meg. Aki győzött, aki ott van az elitben, aki ott van valóban, ott van Izrael népének vezetői között. Úgy lép oda Jézushoz, mint egy rabbihoz, hogy cseréljünk eszmét, vitassuk meg az élet kérdéseit, teológizáljunk egy picit szakadjunk ki ebből a hétköznapi rutinból. És Nikodémus, a győztes nép vezetője, még addig sem jut el, hogy a kérdését megfogalmazza. Igazi klasszikus görög műveltséggel, igazi klasszikus ókori műveltséggel szólítja meg Jézust. Nikodémus felmagasztalja őt. Dicsérő szavakkal lép oda Jézushoz, bátorítani akarja. Ugye ismerős, amikor hozzánk lépnek oda, vagy mi lépünk oda valakihez, amikor megveregetjük a vállát, hogy te annyira fantasztikus vagy, olyan sokra értékellek téged. mennyire jól esik sokszor nekünk ez a dicsérés, és ilyen kaptáció benevolenciével lép oda Nikodémus Jézushoz, felmagasztalja, dicsérgeti, megvelegeti a vállát. Mert ez mindig bejön. Mert ez mindig nyerő. Ha így közelítünk valakihez, akit nem ismerünk, akkor Nikodémus azt hiszi, hogy nyert, ügye van, hogy megint ő lesz a győztes nép. Hogy megint győzni fog. Mert ő ott van a nagy tanácsban, mint farizeus. És ebben a találkozásban még a kérdését sem tudja feltenni. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hányszor, de hányszor vagyunk így Jézussal mi is. Fantasztikus körmondataim vannak. Fantasztikus körmondataim vannak. Hihetetlen idézetekkel tudom tarkítani az Istenhez való szavaimat, az imádságaimat. Még magam is meghatódom. Még magam is azt mondom, hogy mennyire jól voltál, mennyire jó voltál, Szöndör István, mennyire jól megfogalmaztad, mennyire találó volt most az imádság. És mit mond erre az Isten? Amit itt mond Nikodémusnak Jézus. De hogy fogalmazza meg mindenek előtt, még mielőtt, hogy fogalmazza meg Nikodémus ezt a dicsőrő szavakat? Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincsen vele az Isten. Mester, rabbi, tanító, mi tudjuk. Ez nem csupán a királyi többes. Ebben a többes szám mögé én is sokszor elbújok. Ebben a miben mindenki benne van. Jó egy picit a tömegek mögé bújni. Nikodémus, győztes nép. Oda bújik Nikodémus a látszólag győztes népe mögé. Oda bújik a csapat, az elképzelt tömegek mögé, mert nem meri felvállalni a kérdését, nem meri felvállalni az igazán döntő, az őt belül foglalkoztató kérdését Jézusnak, hanem kertel, díszíti, udvarol Jézusnak. Mester, tudjuk mi azt, hogy te mennyire fantasztikus vagy. Jézusnak nincs erre szüksége. Az Isten lát bennünket, lát engem, érzi, tudja, hogy mi az, ami belül van, mi az, ami a gondolataimban van. Nincs neki szüksége arra, hogy én őt fölmagasztaljam. Úgysem tudom a szavaimmal úgy méltatni őt. És mit mond erre Jézus? Nem várja tovább. Nem várja meg a kérdést sem, hanem azt mondja Nikodémusnak, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik meg újonnan. És tegnap már utalást kaptunk arra, hogy milyen fantasztikus görög szó van itt az újonnan születettből, lelkész úrtól. Valóban, itt nem csupán csak az szerepel a görög szövegben, hogy újonnan kell születnünk, hanem azt jelenti, hogy felülről kell megszületnetek. És ez döntő. És ez egészen más. Mert újonnan talán újjá tudunk születni, újjá tudjuk szervezni az életünket. Lehetünk magunknak adhatunk új-új életcélokat, megújíthatjuk az étkezésünket, megújíthatjuk a szokásainkat, mondhatják ránk azt, hogy igen, valóban te új életben jársz, de mindez még csak ilyen alulról jövő születés. És érti ezt Nikodémus valószínű, a tanító, aki kívülről tudja a Bibliát, Mózes 5 könyvét, ő érti, tudja azt, hogy Jézus mire gondol, de fáj neki. Nem akarja azt mondani, igazad van. Igazad van, mester, érzem azt a feszültséget, hogy nem elég nekem életvitelt váltanom. Nem elég nekem az, hogy a nagy tanács tagja vagyok és farizeus vagyok. Nem elég az, hogy én társadalmi pozíciókat töltök be, mert az nem újítja meg az életemet. Nem elég az nekem, hogy az egzisztenciálisan nagyon jól élek a korabeli zsidóság meg közel-keleti viszonyokhoz képest. Nem elég, valami hiányzik. Újonnan kell születned felülről. Milyen ez a felülről való születés? És majd Jézus még kétszer megerősíti Nikodémusban ezt az újjászületést. És Jézus a arámi nyelv, a héber nyelv lélek szavát fuvallatát hozza képként. A héberben a ruach a szelet jelent, illetve lelket, az Isten lelkét. Ezt a képet hozza Jézus Nikodémusnak. Hogy felülről szinte átfúj az Isten szele, mint az első apostolokat ott pünköstkor, hogy nem tudtak csinálni semmit, zavartan futkoztak körbe az apostolok is, és végre kimertek jönni pünköst ünnepén a bezárt falak mögül. Ha újonnan születsz, ha az újonnan születés, a felülről jövő újonnan születés megtörténik veled, az minden értelmet felülhalad. Minden várakozásodat felülhalad. Az Isten is mit jelent? Ez annyira szép motívum, és ebbe a görög szöveg is picit árnyaltan tartalmazza, hogy a felülről születés azt jelenti, hogy az Isten lehajol hozzád. Az Isten lehajol hozzád, hogy te újjászüles, felemel, átölel. Nem hagy magára, hogy majd te megold az életed kérdéseit. Ahogy Nikodémust sem hagyta magára. És végén ebben az egész párbeszédben Nikodémus rájön arra, hogy csak Jézussal lehet győztes nép. Ráébred arra, én azt gondolom, és itt a 7. és a 19. fejezetekben már látjuk a jeleit az újonnan születésnek, annak a belső katarzisnak, az Isten lelk, amit átsöpör minden, belül kimos, megtisztít, és erre van szükségünk. Hogy összekavarja az Isten lelke a mi jól bejáratott sorainkat. Miért? Az, hogy megéljük, megértsük, hogy tőle jön minden. Hogy tőle kaphatunk valódi friss levegőt. Hogy a ruach, a pneuma görög szóban is benne van a levegő. Az Isten lélegzethez akar juttatni téged. Olyan teremtő lelket akar beléd adni, ami nélkül csak testek vagyunk, és halottak vagyunk. Víz és lélek, lélek és víz az egyenlő új teremtés. Ti győztes nép vagytok Krisztusban. Nem csak Nikodémus, nem csak ő hordozza a nevében a győzelmet, hanem mi is hordozzuk a keresztség jelében magunkon. Győztesek vagytok. Az Isten győztes népe. Tudjátok-e, ti győztesek, hogy kihez kell fordulni? Tudjátok-e, ti győztesek, hogy mit kell Jézusnak mondani? Nikodémus története egy nagyon bátorító történet. Egy nagyon bátorító bizonyságtétel arról, hogy bárki oda léphet Jézushoz. János evangéliuma az első század végén, a második század elején íródott, amikor a jánosi közösségnek át kellett élni azt, hogy akarnak csatlakozni emberek a közösségbe. Akarnak vezető emberek is keresztényi, Krisztus követői válni. És amikor újonnan született emberek csatlakoznak a közösségbe, ott erőteljesen elkezd fújni az Istennek a szele, a lelke. Ott erőteljesen kisöpör, erőteljesen átalakít mindent. Ezért félünk sokszor magunkhoz behívni, befogadni az Isten lelke által újonnan született embereket, mert ők mint a lélek összekavarnak. Mint a lélek jönnek, mennek, valóban bennük érződik az a dinamika, az az újjászületésnek a magja, amit itt Jézus is próbál Nikodémusnak elmondani. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincsen vele az Isten. Nikodémus hibátlan mondatot mond. Fantasztikusan felépített, teológiailag és korabeli irodalmi motivumokat nem nélkülöző mondatot mond el Jézusnak. De Jézus arra kíváncsi, hogy miért ment oda. Rád kíváncsi, hogy mit hoztál ma el ide az Isten tiszteletre. Mi az, ami az életednek a nagy kérdése, szinte megfogalmazhatatlan kérdése, amit nehéz szavakba önteni. Mi az? Jézus most, ma erre kíváncsi. Azért, hogy te újjá születhess. Mert te Krisztusban győztes nép vagy. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy Jézusban lehajoltál hozzánk közénk. Köszönjük, Istenünk, hogy nem maradhatunk magunkra életünk örömeivel, válságaival, kérdéseivel, hiányaival, hanem eléd vihetjük mindazt. Köszönjük, Urunk, hogy benned ma, most mi is győztes nép lehetünk. Amen.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a heti igénkkel is, Ézsaiás könyve 6. rész 3. verséből. A mennyei lények éneklik Isten trónja körül, szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A mi szívünkben is visszhangozzék ez a dicsőítés. Nyíregyháziak, csőváriak, penciek, máshonnét valók, hogy legyen a Jézus Krisztusban megismert isteni kegyelem dicsőségének a magasztalására az életünk. Folytatva a köszöntést, szeretettel köszöntjük tehát ma a körünkben, ezen az Isten tiszteleten Csöndör István lelkésztestvérünket, aki jelenleg Csőváron és Pencen szolgál, tőle hallottuk az igehirdetést, és köszöntjük a Csővári és Penci gyülekezetnek a kiránduló csoportját, akik közöttünk vannak ezen az istentiszteleten. Már tegnap este is voltak itt a templomban, akkor elég sok minden elhangzott a nyíregyházi gyülekezet és templom történetéről. De még olyanok is, amiket én tudhatok a csőváriakról, meg a penciekről. Ezt most nem részletezem, kérem egy-két percre Csöndör István testvéremet, hogy ő is szóljon. Innét is, nem csak a szószékről.
Erős vármi Istenünk! Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök én is mindenkit a csővári és a penci gyülekezetek nevében. Azért fél lábbal itthon vagyok, azt lehet, hogy tudják, feleségem nyíregyházi, tehát azért, és itt volt a nyíregyházi evangélikus templomban a esküvőnk, ez ilyen kis személyes blokk. Csővár és Penc Pest megyének az északi csücskénben található, Váctól 15, illetve 20 kilométerre. Csővár gyönyörű Cserhát dombjai között fekvő kis falucska, egy szlovák nemzetiségű falu. Az otthoni gyülekezet, ezt én sem tudtam, tegnap lelkész úrtól tudtam, egy picivel, majd 100 évvel idősebb, mint a csővári gyülekezet, vagy a bocsánat, a nyíregyházi gyülekezet, köszönöm. És ma, tegnap érkeztünk Nyíregyházára. Már nem az első gyülekezetem, akiket elhozok Nyíregyházára, azért ezt is elmondom. Én magam dunántúli vagyok, és nekem Nyíregyháza mindig nagy élmény. A balatonboglári gyülekezetünkkel is voltunk itt már Nyíregyházán kilándulni, és most a csővári penci testvérekkel. Csővár, még annyit elmondok, azért ez is azt gondolom, hogy nagyon kevés gyülekezet van egy-kettő Magyarországon, ahol egy községben, egy faluban élők többsége evangélikus. Azt mondhatnánk, azt gondolom, egy 90%-ban 95%-ban evangélikusok lakják Csővárt. pencen ez az arány körülbelül ilyen egyharmad, de ott is több mint 300 fős evangélikus gyülekezetünk van mind a két helyen, gyönyörű templommal, énekarral, fiatalokkal. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és köszönjük szépen a tegnap estét Adámi László lelkész úrnak, illetve Kovács László Attila lelkész úrnak, hogy itt fogadtak bennünket, egy órát eltölthettünk, hallhattuk a gyönyörű orgonát, és sok-sok szépet és fontosat megtudhattunk Csőváról is, illetve Nyíregyházáról is. Köszönjük szépen, erős várom Istenünk!
Köszönjük ezt a néhány szót is, és folytatom a hirdetéseket. A gyülekezeti alkalmak között hirdetjük, hogy az énekkar ma este 18 órakor az esti áhítathoz kapcsolódóan próbát tart a gyülekezeti teremben. Presbiteri gyűlésünk lesz május 25-én szerdán 18 órától a gyülekezeti teremben. A hét során zajlanak majd a konfirmációi vizsgák. Minden csoportban már megbeszéltük, hogy melyik csoportnak mikor lesz a vizsgája, és jövő vasárnap, május 29-én délelőtt 10 órakor a konfirmációi istentisztelet itt a nagy templomban. Ebben az évben is szeretettel várjuk a jubiláns konfirmandusok jelentkezését, tehát akik 25, 40, 50, 60, 70 éve vagy még régebben konfirmáltak, megerősíthetik a régen tett fogadalmukat. A konfirmáló gyermekek számára pedig ajándékként Biblia, bár mondom, ajándékba kapnak most Bibliát mindnyájan, de ezen kívül énekeskönyv és egyéb értékes kiadványok is megvásárolhatók a lelkészi hivatalban. Ismét kapható a Reformáció kincsei első kötet, amely a Magyarországi Evangélikus Egyházról szól, a kedvezményes ára 5000 forint. Gyülekezetünk pályázatot nyert arra, hogy az orgona mögött tervezett kiállító teret kialakítsuk. Ehhez szükségünk van az evangélikus tirpák hagyományokat, életet, a hitélet gyakorlását bemutató tárgyakra, fényképekre, könyvekre, dokumentumokra. Ezért kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek ilyen jellegű tárgyai vannak, és azokat szívesen felkínálja a kiállításra, legyen szíves, adja át a körzeti lelkésznek, vagy hozza be a lelkészi hivatalba, ahol nyilvántartásba vesszük. Néhányan már adtak is a leendő kiállítás számára, részben hímzett szőtt anyagokat, részben könyveket. De reméljük, hogy sok mindent kiállíthatunk majd. Az evangélikus életnek a Krónika című hírlevele 100 forintért vásárolható meg a kijáratnál. Hadd hívjam föl benne a figyelmet az olvasói levelekre. Egyrészt Farkas Géza, szombathelyi idős, tiszteletbeli presbiter testvérünk írt nagyon határozott, világos bizonságtételt, igei mondani valót arról, hogy őrállók vagyunk. Másrészt Drenyovszki Irénke doktornő emlékezik Pintér Tibor testvérünkre, akit nemrég kellett temetnünk. És egyébként olvasni lehet benne a Nyíregyházi Evangélikus Iskola újraalapításának a 20 éves jubileumáról is, meg sok minden másról. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Yeah.
Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor gyülekezetébe jöttetek ezekkel a kisgyermekekkel, hogy számukra a keresztség áldását kérjétek. Hallgassátok meg először a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, és őrizze meg bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva mindörökké. Amen. Jézus Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tanítványait az evangélium hirdetésére szélese világba kiküldve, ezt is mondta Urunk Jézus Krisztus: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Íme ezek az igék is mutatják, mi az az ajándék, mi az az isteni szándék, amit Isten a keresztségbe belerejtett, amit Jézus Krisztus hirdet nékünk, azt akarja, hogy az övéi legyünk, örökre eljegyezve néki. De hogyan lehetséges ez? Csak hitáltal. Ha az Isten felkínált kegyelme a hit válaszát váltja ki, teremti meg a Szentlélek hatalmával a szívünkbe. Sok megkeresztelt ember fog elkárhozni, mert nem tért meg Jézus Krisztushoz, amíg Isten időt adott neki erre. Igen, így még súlyosabb hallanunk azt, amit az igehirdetésből is hallhattunk, hogy az Úr Jézus ezt mondja, éppen a vallásos embereknek is, mint Nikodémus ezt mondja: újonnan kell születnetek, felülről, Istentől. Isten ezt kínálja föl a keresztségben, de szükséges, hogy ez valóban foganatos legyen számotokra. Hát éppen azért, hogy jól fogadjátok, szülők és keresztszülők, gyermekeitek számára is az Isten ajándékát, és felelősséggel Isten színe előtt neveljétek őket. Hallgassátok meg azokat az igéket, amelyeket Isten a szívemre helyezett, és megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levele második részében, a 14. és 18. versekben, az egész gyülekezet fennállva hallgassa a következőképpen. Mert ő a mi békességünk, tudnélik Jézus Krisztus, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Mert általa van a szabad utunk mind a kettőnknek egy lélekben az Atyához. Amen. Azok a testvérek, akik ma már kezükbe vették a bibliaolvasó útmutatót, és elolvasták a napi igéket, fölfigyelhettek, hogy a másodiknak felolvasott igevers, igen, az az, amit az útmutatóban új szövetségi igeként olvashatunk ma. Jézus Krisztusról csodálatos bizonyság, hogy ő általa van szabad utunk, van odajárulásunk. Az eredeti szövegben határozott névelővel van, ami azt is kifejezi, hogy ez kizárólagos, más nincs. Csak Jézus Krisztusban, csak Jézus Krisztus által van számunkra a szabad út, az odajárulás az élő Istenhez. Jézus maga mondja: én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem jut, senki sem megy az Atyához, csak is én általa. A mai világban sokan azzal reagálnak erre, hogy Micsoda kirekesztés, micsoda kizárólagosság ez. Nem mi rekesztünk ki bárkit is az Isten szeretetéből, a Krisztusban adott üdvösségből. Jézus Krisztus abszolút feltétlen igénye ez, ami zeng ezekben a mondatokban, hogy csak ő, rajta kívül nincs más, csak ő válthatott meg minket, csak ő szerezhetett örök váltságot, ahogy a felirat, a régi ige itt az oltár fölött is hirdeti. Csak Jézus az, aki segíthet, mert ő a fiú, és ezért nincs más út, akinek a nevében mi az Istenhez közeledhetnénk. Krisztuson kívül a bűnös ember számára, akár kicsi, akár nagy, csak az Isten ítélete haragja lehetséget. És nem mire kezdtünk ki bárkit is, hanem az az ember, aki nem akar Jézushoz fordulni, nem akar neki hinni, az rekeszti ki önmagát abból az üdvözítő, megmentő kegyelemből, amely pedig Jézusban minden embernek megjelent. Hát ehhez képest milyen csodálatos újongás zeng abban, amit Pál apostol leírt. Ő, aki a zsidók közül való, az ószövetségi elkülönített nép közül, de meg kellett értenie, hogy számára is csak Jézusban van üdvösség. És így lett épp a pogányok apostolává. Beszél arról, hogy ilyenek, meg olyanok számára is. Zsidók közül való emberek, meg a többi népek közül való emberek számára is. Csak Jézusban van. Az Isten békessége, hogy az Istennel rendbe jöhessünk. Hogy zaklatott lelkünk megnyugodhasson, mert bűnbocsánatot kapunk Jézusért. És Jézusban lehetünk lelki egységben. Mindazokkal, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek. Igen, azt kívánjuk, hogy ezt a hitet, ezt az igazi hitet munkálja Isten szent lelke ezekben a kicsi gyermekekben is, akiket ti most a keresztségben Isten kegyelmébe ajánlotok velünk együtt. És Jézuson keresztül járuljanak az Istenhez, és vele járjanak, az Isten színe előtt éljenek, és örökre az Istennél lehessenek. Jézus a mi békességünk egyedül, és egyedül ő általa van számunkra az odajárulás az Istenhez, mint atyánkhoz. Hogyan? Az egy lélekben. És ez a Szent Lélek. Csak is a Szent Lélek által. Csak is a Szent Lélek tud bennünk élő hitet teremteni. Bárcsak mindnyájatok vallomása lehetne. És ezeknek a kicsi gyermekeknek is minél előbb ez lehetne a vallomása, amit Luther olyan személyes vallomással tudott tanítani arról, hogy Jézus Krisztus az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával. Hogy egészen az övé legyek. És amit szintén olyan személyes vallomással tanított Luther arról, hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem ő hozzá eljutni, hanem a Szent Lélek hívott el engem az evangélium által, és ő világosított meg ajándékaival. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk, fogadd kegyelmedbe a keresztségben ezeket a kicsin gyermekeket is, és tedd őket a Szent Lélek által egyházad élő tagjává, hogy neked éljenek itt a földön, és veled éljenek az Atya örök országában. Amen. Mielőtt Krisztus Urunk rendelése szerint megkeresztelhetnénk ezeket a gyermekeket, ti, akik felelősséget hordoztok értük, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében. Az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint kérdem tőletek, szülők és keresztszülők, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi megváltó Urunkban, és a megszentelő Szentlélekben, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a Szent Keresztségben részesüljenek, azért, hogy Isten gyermekei Krisztus Egyházának tagjai legyenek? Akarjátok-e? És vállaljátok-e, szülők és keresztszülők, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermekek hívő keresztjénné nevekedéséről, vállaljátok-e? Isten is hallotta válaszaitokat, és tudja, mi van a szívetekben. Jöjjetek a keresztelés helyére.
Kérem, tegyétek szabaddá ilyen a keresztjénét, és mondjátok a nevét. Anna, megkeresztellek téged a szakának, és a kínnak, és a szent életnek üvegében. Amen. A mindenható Isten, Urunk Jézus Krisztus vasodat, ajándékozza néked szent lelkét, hogy övé légy, neki szolgáljuk, és elmehet az örökös közösségbe. Amen. Hajtsátok ide egy gyermek fejeszkéjét, és mondjátok a nevét. Megkeresztellek téged a szakának, és a kínnak, és a szent életnek nevében. Amen. A mindenható Isten, Urunk Jézus Krisztusra, ajándékozza néked szent lelkét, hogy övé légy, neki szolgáljuk, és elnyert az örökösségbe. Amen.
S kérem az édesanyákat, hogy álljatok ide közel az oltár térdeplőjéhez. Kedves édesanya testvéreink, a kegyelmes Isten megsegített titeket, amikor drága kisgyermekeket ajándékozott nektek. A fájdalmak sokaságából új emberi életek születhettek erre a világra. Megőrzött titeket is, gyermekeiteket is. És most őket a Szent Keresztségben gyermekévé is hívta el. Nektek pedig erőt és készséget adott arra, hogy megjelenjetek gyülekezetébe. Adjatok hálát megtartó irgalmáért, és Istentől kérjetek erőt, bölcsességet és hitet, édesanyai hivatásotok hűséges betöltéséhez. Zsoltárral tegyünk bizonyságot Isten jóságáról. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Íme az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Boldog az, aki féli az Urat, és az ő útjain jár. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most, és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának. És most kérlek, hogy az oltárt érdeklőjére letérdepeljetek, és imádkozzunk együtt. Áldunk téged, mindenható Istenünk, ezekért a gyermekekért. Köszönjük az életüket, és az édesanyák megtartott életét is. Köszönjük, hogy a keresztségben neked lettek eljegyezve ezek a gyermekek. Könyörgünk értük, távolíts el tőlük minden gonoszt, a gonosz erőinek minden rontását. Őrizd őket kegyelmesen, szent lelkeddel, vedd munkába az ő kicsi szívüket, lelküket is, hogy Jézus Krisztusban, már zsenge korukban hitre ébredjenek. Könyörgünk az édesanyákért és az édesapákért, adj nekik hűséget, kitartást, szeretetet, erőt, bölcsességet és hitet, hogy felelősségük tudatában neveljék gyermekeiket, tudván, hogy igazi hitet csak szent lelket tud adni, de a hitre nevelés a mi felelősségünk. Áld meg az életüket a mindennapokban, és könyörgünk a családokért, nagyszülőkért, más rokonokért, könyörgünk a gyülekezetekért, itt és más tájakon. Gyarapítsd a te egyházadat az üdvözülőkkel még mindenfelé, hogy Jézus Krisztusban hitre jussanak, élő hitre emberek, fiatalok, vagy megcsontosodott öregek is. Te tudsz felhasználni mindent abban, hogy embereket odaszoríts magadhoz, kísértést és betegséget, gyászt és örömöt egyaránt. Könyörgünk üldözött keresztjén testvéreinkért is, hisz ebben az órában újból rájuk is kell gondolnunk a világ sok táján. Erősítsd meg őket, és rejtsd el oltalmadban őket. Könyörgünk vezetőinkért, adj nekik bölcsességet, belátást és alázatot. És könyörgünk az elesettekért, hogy eljusson hozzájuk a testi és lelki segítség. Sokszor közöttük is annyian csak a testi, a külső segítséget várják. Támasz vágyat bennük, hogy ne csak mulandó javakat kérjenek, hanem keressék a te bocsánatodat, az üdvösséget Jézus Krisztusban. Őrizd meg mindnyájunkat minden elbizakodástól és hamis dicsekedéstől. Őrizd meg minket az ördög csapdáitól, hitetéseitől. Ragadj ki még sokakat mindenféle tévejgésből szerte a világon. Adj békét a mi időnkben. És könyörgünk azokért, akik háborútól szenvednek. Köszönjük, hogy mindent, amit szívünkre helyezel, és akiket szívünkre helyezel, hozhatunk eléd Jézus Krisztus nevében. A magunk nevében semmi keresnivalónk nem lenne előtted, a Szent Isten előtt, de jöhetünk Jézusért, mert ő megváltott. Jöhetünk, mint akik őt visszavárjuk dicsőségben. Jöhetünk, mint akik remélve, hogy a gyermekeknek is mindennapi imádsága lesz ez. Fiad nevében, a tőle tanult imádságban szólíthatunk meg most is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felállva immár mindnyájan, vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet. Amikor elköszönünk, hadd mondjam, hogy szeretnénk kezet fogni, akikkel lehet, de három kijárata van a templomnak, lelkész testvéremmel a főbejárathoz megyünk, és ott tudunk kezet fogni azokkal, akik itt voltak az Isten tiszteleten. Erős vár a mi Istenünk!